Nagyon diszkrét. Tehát, sziasztok! Ugye december 18-a, 4. advent vasárnapja van ma, és igazából az volt a szívem, hogy szeretnék hozni egy történetet. Jézusnak egy történetét. És amikor így keresgéltem és olvastam, akkor egy történet ugrott elém, és ez a történet a Lukács 8-ban van megírva, persze a Máté 8-ban is, meg a Márk 5-ben is. És felolvasnám nektek igazából egy részt, mégpedig a következő, Lukács 8:40-től. Nem más egyébként, mint a Jairus leányának feltámasztása. Azért ott van mellette, hogy a vérfolyásos asszony meggyógyítása is. És ezt fel fogom olvasni nektek a Lukácsból, és a Márkból. Először a Lukácsból. Ahogy Jézus visszatért, a tömeg örvendezve fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ugye Jézus előtte volt pont odaállt a gadaraiaknál, a gadarai megszállottat meggyógyította, az ördögöket a disznónyájába tette, vagy kiűzte, aztán a disznók beleugrottak a tengerbe, és a gadaraiak diszkréten megkérték őt, hogy légy szíves, távozzál el tőlünk, vagy hát hagyjál itt bennünket, és akkor utána jött az, hogy miután, ahogy Jézus visszatért, tehát ezt akarja az, hogy visszatért, örvendezve fogadta, mert mindnyájan várták őt, ugye a tömeg. Ekkor Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, ez ugye Kapernaum. Jézus lába elé borult, és arra kérte, hogy jöjjön el a házához, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves halálán van. Oda menett pedig a sokaság szorongatta Jézust. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki sem tudta meggyógyítani, hátulról megközelítve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérének folyása. Jézus pedig azt kérdezte, ki érintett meg engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így szólt, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged. Jézus pedig azt mondta, valaki megérintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Amikor látta az asszony, hogy nem maradt titokban, remegve előjött, leborult előtte és megvallotta neki az egész sokaság előtt, miért érintette meg őt, és hogy azonnal meggyógyult. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Még beszélt, amikor jött egy ember a zsinagóga előjárójának házától, és azt mondta neki, meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, így szólt, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Bement azért a házba, és senkit sem engedett be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a lány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, ő pedig azt mondta, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldött, megfogta a leány kezét, majd hangosan rászólt, kislányom, ébredj fel! És visszatért annak lelke szelleme, és azonnal fölkelt. Ő pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni, és elálmélkodtak a leány szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek sem mondják el, ami történt. És ugye néhány kiegészítés, úgy értem, hogy a Márkban, hogyha Márkban olvassuk ugyanezt, Márk 5:21, akkor egy picit más megvilágításból is hallhatjuk. és azért olvasnám fel ezt is, hogy ez is benne legyen most itt frissen, hogy amikor ismét átment ugye Jézus a hajón túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton, ekkor történt, hogy oda ment hozzá egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett: az én leánykám halálában, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus elment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították, és egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette a ruháját, mert azt gondolta, ha csak a ruhája szegélyét, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azonnal megszűnt vérének folyása is, megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat? Tanítványi azt mondták, látod, hogy sokasság szorongat téged, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével és bajodból meggyógyulva, légy egészséges. Még beszélt, amikor megérkeztek zsinagóga elöljárójának házától, ezzel az üzenettel, leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga elöljárójához, ne félj, csak higgy. És senkinek se engedte, hogy vele menjen, abban a társaságban, senkinek se engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak, Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga elöljárójának házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, bement, és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. De azok kinevették, ő pedig mindenkit kiküldött maga mellé, vette a gyermek apját, anyját, és a vele levőket, jöten, és bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogta a gyermek kezét, és azt mondta, Talita kumi, amely azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj föl. A leányka azonnal fölkelt, és járt, mert 12 éves volt már, azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól, de ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, majd azt mondta, hogy adjanak a leánykának enni. Nos, ismerős a történet, gondolom, mindenkinek. Számos aspektusa van ennek a történet, vagy ezen történeteknek. Igazából nekem, ami, vagy hát ebből, amit én szeretnék kiemelni, az elsősorban a hit vonatkozása. Tehát, hogy a hit hogyan jelenik meg itt, és hogy Jézus hogyan reagált, vagy egyáltalán mit tett Jézus. Ugye, tök érdekes, hogy előtte itt a zsinagógai elöljáró, ugyanabban a városban zsinagógai elöljáró, mint ahol a százados korában. Volt ugye egy ilyen példázat előtte, hogy Kapernaumi százados, ahol ugye a szolgája beteg lett, Jézusért küldött, Jézus úton kérte, hogy jöjjön el a szolgájához meggyógyítani, majd mielőtt még odaért volna a házához, újabb barátait küldte, és ugye kérte, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, csak egy szót szól, és meggyógyul az én szolgám. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor itt az apa is a zsinagógai elöljáró nem nevesíti, hogy Józsi, János, Béla, stb., de hogy mondjuk Béla, tehát hogy ő is mondhatta volna, hogy Jézus, nem kellett volna, hogy elgyere, halálán van a lányom, léci, egy szót szólj, és sokkal gyorsabbak vagyunk, mint hogy te most oda gyere, és meg fog gyógyulni az én lányom. 12 éves, ugye elgondoltam, elképzeltem, ugye ilyenkor egy picit, hogy 12 év, Enikő pont 12 éves egyébként, 12 éves lesz majd februárban, de lényeg, hogy kb. Ekkora leánykáról van szó. És szóval nem ezt tette az apa. Jézus viszont nem ezt kérte számon tőle, hogy te figyelj, egyébként én tudnék így csendíteni vagy szólni, és akkor meggyógyulna a lányod, nem szeretnéd? Hanem azt mondta, hogy ott kezelte, úgy reagált a férfi kérésére, ahogyan az ő hite állt éppen. Az ő hite ott állt, és abban állt, hogy jöjjön el Jézus, és gyógyítsa meg őt. És Jézus ebbe szó nélkül úgymond belement, és azt mondta, hogy oké, akkor megyek, és ahol a te hitedben vagy, nem kárhoztatva, hogy kicsi a te hited, vagy egyáltalán másként kellene, hanem hogy ott érintette őt, ahogy állt, és ment, és mozdult. Ugye itt jön közben egy aprócska kis történet, ami nem olyan aprócska, ugye a vérfolyásos asszony története. Itt is a hit olyan szempontból, hogyan jelenik meg a hit. Számos beteg lehetett ott Jézus körül. Számos beteg, nem csak a vérfolyásos asszony. De tök érdekes, hogy a vérfolyásos asszonyról olvassuk egyedül azt, hogy meggyógyult, mert ugye azért olvastam a Márkot, mert a Márkban hangzik el ez, hogy mit gondolhatott, ugye, mert azt gondolta magában, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Tehát a vérfolyásos asszony hittel reagált, hittel állt Jézus felé, hittel válaszolt arra a hírre, hogy Jézus ott van, és ezzel a hittel lépett oda, és érintette meg a ruháját, anélkül, hogy Jézus ezt tudta volna. Tehát Jézusból úgy áradt ki az erő, hogy ő igazából nem kontrollálta, hogy ez a gyógyító erő, már nem is tudom, hogy hol vagyok minden, szóval, hogy nem kontrollálta, hogy ez a gyógyító erő kiárad belőle, hanem csak azt vette észre, hogy kiárad belőle, szorongatják, nyilván többen szorongatják, nem beszélve arról, hogyha elképzeljük, hogy mi mehetett, akár csak Kairóban, én azért mondom ezt, mert ott jártunk egyszer, és tapasztaltam meg, hogy egy hétköznapi vásárban is tök tumultus van, nem beszélve erről, amikor aztán egy főember jön, ott meg még milyen tumultus tud lenni, de hogy ott is egymáshoz érnek az emberek. És hogy ott milyen tumultus lehetett, hát szorongatják össze-vissza, és akkor mégis egyedül az asszony az, aki ugye hittel állt Jézushoz, és hittel ért hozzá. És ugye azt is láthatjuk, hogy ez a gyógyítás az, hogy a vérfolyásos asszony meggyógyulásának története mutatja azt, hogy a gyógyulás, a gyógyítást egy törvény szabályozza, ha úgy vesszük. Ez a törvény pedig a hit törvénye. És hogy ugye ugyanúgy lehetne mondani, hogy volt számos törvény még a mondjuk az ember megteremtése óta, ott volt az elektromosság. Az elektromosság is ugyanúgy egy törvény, vagy akár a gravitációs ugyanúgy egy törvény. Addig, amíg mondjuk az elektromosság is ott volt, a Ádámnál és Évánál is ott volt az elektromosság, csak nem tudták azt még kezelni. Villámlás, stb. Ott volt, de kellett egy hit ahhoz, hogy felismerjék, hogy az elektromosság is törvény alapján működik, vannak törvényszerűségek, és aztán ha ezeket a törvényszerűségeket betartjuk, az elektromosságot lehet használni. A hit törvénye ugyanilyen, hogy Isten gyógyító ereje, meg ereje, egyáltalán csodája, az nem attól függ, hogy Istennek éppen milyen kedve van. Most jól érzi magát, nem eleve jól érzi magát mindig, de hogy úgy értem, hogy nem azon múlik, hogy nem tudom, hogy milyen állapotban van Isten, hanem hogy leginkább attól, hogy mi hogyan állunk hozzá, a hit részét megteszük, hogy a hit a nem látott dolgok létéről való megbizonyosodás. Ugye Pál egyébként a hit törvényét máshol is mondja, mégpedig a Róma 3.27-ben. A Róma 3.27-ben ott van, hogy hol van tehát a dicsekvés, ki van zárva, milyen törvény által, a cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Tehát Pál apostol utal arra, hogy van a hitnek törvénye. Ebből jön ez az elnevezés. A hitnek van törvénye, és ugye Pál apostol itt a hit törvényére utal. Ugye a hit törvénye szabályozza épp úgy, mint a, ahogy az előbb mondtam, a gravitáció meg az elektromosság. És senki sem tagadhatja azt, hogy a hit létezik, de a hit csak akkor kezd el működni a számunkra, amikor az emberek elkezdik megérteni, hogy vannak törvények, amelyek a hitet irányítják, és aztán elkezdik megtanulni, hogy mik ezek a törvények. Milyen, miket kell, tehát hogy hogyan működik a hit. Röviden. És ugye itt visszaugrunk a Béla történetéhez. Ugye Bélának neveztünk el a Jairust, mondjuk. Bocsánat, Jairus, ott a neve. Oké, okay. Jairust. Hogy ugye ott volt, hogy oké, okay, meggyógyult a vérfolyásos asszony, erőállat ki. Egyébként tök érdekes, hogy Jézus meglátta. Tehát, hogy a szellemében Jézus ugye ugyanúgy lelki ajándékokkal bírt, ahogyan mi is bírunk. Ugye van egy ilyen ígérete Jézusnak, hogy ahogyan mi, amiket ő megtett, azokat hasonlókat mi is meg fogunk tenni, sőt, még nagyobb dolgokat is. Tehát, hogy ott tartottam, hogy Jézus, amikor belőle erő áradt ki, és az asszony meggyógyult, akkor ugye kereste, hogy ki az. És egyből összeakadt a tekintetük, és persze utána nyilván az asszony látta, hogy lelepleződött, oké, okay, kiállt, és elmondta, hogy elmondta az, hogy mi történt vele. Nagy dolgokat kockáztatott, ezt már régen túltárgyaltuk, itt is szerintem már erről beszéltünk, hogy az asszony kockáztatta a saját életét azzal, hogy betegen, vérfolyásosan oda ment a tömegbe, oda lopódott a Jézushoz. Na de, menjünk tovább. Jairus, oké, okay, megtörtént a gyógyulás, az asszony gyógyulása, és azt mondja neki, hogy gyógyulj meg, azaz, hogy eredj el békével, és bajodból gyógyulva légy egészséges, milyen csodálatos áldás. És miközben beszél még az asszonyhoz, ugye jön a rossz hír, ugye jön a forrázás, hogyha úgy vesszük, hogy figyelj, ne traktál tovább a mestert, mert a lányot meghalt. És akkor tök érdekes, hogy mindez ez a hír igazából Jairusnak jött, de Jézus is hallotta, és Jézus válaszolt, azaz reagált erre, és nem azt mondta, hogy nem így van. Nem azt mondta Jézus, hogy nem halt meg egyből. Tehát nem azt mondta, hogy kétségbe vonta volna a hírnek az igazságát, hanem hogy az apára figyelt, és azt mondta neki, hogy ne félj, csak higgy, mert hogy ez a két dolog, a hit is egyszerre tud jelen lenni az emberben, meg a hitetlenség is. A hitetlenségnek a megnyilvánulása például a félelem. A félelem. És ugye ebből a kettőből azt mondja Jézus, figyelj, válaszd a, ne félj, hanem válaszd a hitet. Higgy. Csak higgy, ne félj. És mert hogy ott volt ugye a másik történet, a hitetlenségnek a története, ugye, mégpedig az a történet, amikor is a Máté 17.20-ban, tudjátok, amikor Jézus tanítványaihoz visznek egy epilepsziás srácot, az apja, és akkor próbálják meggyógyítani, aztán ugye nem megy, és kérdezik aztán később a tanítványok, miután Jézus kiűzte az ördögöt a megszállottból, betegből, hogy miért nem, és akkor erre azt mondja Jézus, hogy Jézus pedig azt mondta nekik, ti kicsinyhitűek, a ti kicsinyhitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ugye, tehát, ugye Jézus nem azt mondta, hogy ezek a tanítványok azért nem tudták kiűzni azt a démont, mert nem volt hitük, hanem mert hitetlenek voltak. Ugye Jézus kijelentette, hogy egy nagyon kicsi mennyiségű hit, egy ilyen mustármagnyi hit, biztos láttatok, hogyha esetleg készítettetek valami mustáros ételt, és esetleg vettetek hozzá mustármagot, szóval egy pici mustármag, elegendő, hogy egy nagy hegy elmozdításához is elengedő egy ilyen pici hit, ha nincs hitetlenség, amely megakadályozná. Vannak olyan képek, ahol ezt úgy szemléltetik, hogy egy erős, mondjuk két erős ló, mint a hit, húz egy szekeret, és a szekér hátoldalára meg oda van akasztva még két ugyanakkor a ló, csak a másik irányba húzza, és akkor ugye akik tanulnak statikát, építőmérnökként előnybe, maga a kocsi nem mozdul sem erre, mert ugye az eredő erő az nulla lesz. Mert úgy ugyanakkora erőt tudnak kifejteni, tehát tehát ezeknek a tanítványoknak, ha úgy veszük, akkor volt hitük, hogy kiűzzék a démont, és ugye gyakorolták is ezt a hitet, de nem látták ugyanazt az eredményt, amit ugye korábban láttak Jézusnál. És ugye mivel nem látták hirtelen ezt az eredményt, akkor elkezdtek aggódni. És ugye aggódtak, féltek, megkérdezték Jézustól, hogy mi volt a probléma, és Jézus itt a probléma gyökerének a hitetlenséget nevezte meg. És persze szerintem beszéltünk már arról, hogy ezt a hitetlenséget hogyan lehet leküzdeni. Ugye van az egyik része, hogy bőjtel például, hogy megregulázzuk a testünket, és mert ugye ennek a hitetlenségnek van egy természetes része, hogy tök természetesen szóval ezt ki lehet írtani, ha úgy vesszük le, és gyakorolhatjuk a testünk fölötti uralmat azáltal, hogy néha megregulázzuk, és azt mondjuk a testünknek, hogy nem úgy van, ahogyan te gondolod, hanem mi magunk három részből állunk, lélek, test, szellem, és azt mondjuk, hogy ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik, ergo már pedig len a Szentírásnak igaza van, az én elmémet megújítom, ergo test le vagy győzve, fogba a szállt. Ha nem fogod be, akkor még kapsz még egy napot, vagy még egy hetet, vagy valami, és akkor majd egy idő után majd hozzászokik, hogy az van, amit az elménkkel, meg a szellemünkkel teszünk. Tehát ez mondjuk az egyik része, hogy a hitetlenséget mondjuk kitöröljük, vagy nem kitöröljük, de hogy lejjebb nyomjuk. Oké. És akkor milyen érdekes egyébként, hogy miután Jézus azt mondja az apának felismerve, hogy ugye félelem van benne, és hogy ez a félelem tulajdonképpen a hitetlenség, azt mondja, hogy ne félj, hanem higgy, tehát hogy válaszd a hitet. És utána azt is észrevette egyből, hogy az ott lévők közül azt mondja, hogy és senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak ugye összesen öten mentek, tehát Péter, Jakab, meg János, meg a két szülő, jó, összesen hatan mentek, de az ennek, hogy öt plusz ember ment Jézussal, tehát nyilván többen mentek odafelé, tehát amikor ugye Jairust elment, léci gyere, ott volt körülötte a tömeg, a tömeggel együtt jött. Megtörtént a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és utána tovább menve viszont Jézus azt mondta, hogy itt azt olvassuk legalábbis, hogy és senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak, Jánosnak és a szülőknek. Tehát, hogy elválasztotta őket, mert tudta Jézus, hogy bennük nincs, nem akarom kiolvasni az, amit nincs odaírva, inkább azt mondom, hogy a Márkból látszik az, hogy ahogyan megérkezik, de itt is utal egyébként rá, hogy amikor megérkeztek a Jairus házához, ott ugye nagy sírás, rívás volt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjáró házához, látták a zűrzavart, sok síránkozót és jajgatót, És ugye nyilván Jézus azt mondja nekik, hogy, hogy miért zajongtok, és sírtok, a gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. És akkor ugye erre még ők még tetézik, azt mondja, még ugye kinevették, és ők ugye ezen elkezdenek nevetni, ő pedig mindenkit kiküldött. A házból is kiküldött. Tehát eleve a tömegből csak annak az öt embernek engedte, hogy tovább jöjjön vele. Valószínű egyébként követhették hátulról, de az a lényeg, hogy nem ott közvetlen. És az ott épületből is kiküldött mindenkit. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor ahol a csoda, vagy ahol a gyógyulás megnyilvánul, ott hit légköre van. A szeretet és a hit légköre. És hogyha Jézus felismerte azt, hogy azzal, hogy ott vannak, ott siránkoznak, ott mondják a hitetlenségüket, azzal nem azt fogják segíteni, hogy a szülők higgyenek, vagy nem azt fogják segíteni, hogy a vele lévők, mert valószínűleg nem Jézus maga miatt küldte ki itt az embereket, hanem inkább azok miatt, akik vele voltak. És tegyük hozzá, hogy ugye a lány szüleire is szükség volt mindenképp, hiszen ők tekintélyek voltak a lány életében. Tehát, hogy megnyilvánult ilyen szempontból, de a hit, illetve megnyilvánult az is, hogy egy előrelátás, hogy a hitetlenséget ilyen egyszerű úton kizárták, próbálták így kizárni, hogy egyszerűen akkor figyelj, menj ki. Nem baj, hogyha kimész, gyere vissza egy 5 perc múlva, és akkor már lányka ott van, és csak ételt készíthetsz neki. Szóval, hogy igen. Azt mondja, hogy köszönöm, hogy mondtad. Volt egy történet a Márk 5:6-ban, hogy Jézus ugye nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve. Ez az a történet, ami itt most elhangzott, hogy ugye ott az van, hogy a többiek a saját falujában, ugye, ez a saját falujában volt, a saját falujában a többiek hitetlensége megakadályozta Isten hatalmának megnyilvánulását. És köszönöm szépen. És hogy és ott tulajdonképpen ugye a hitetlenségük megakadályozta azt, hogy Jézus ott nagyobb csodát tett. Nyilván odaírták azt, hogy nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget meggyógyított. Azért tegyük hozzá, hogy azért ez se kevés, hogy csak. Ugye eddig mindenhol azt olvassuk, hogy mindenkit, aki hozzájött, mindenki. Tehát senki nem volt az, hogy már te nem olyan jól nézel ki, te nem, te szimpi vagy, gyere, hanem hogy ugye mindenkit. És a végére pedig, hogy ha csak belegondolunk abba, hogy mennyi csoda, inkább felolvasom, azt mondja, hogy sok csoda veszett el, de nem azért, mert Isten nem akarta volna. Tehát sok csoda veszett el. De nem azért, mert Isten nem akarta volna, hanem inkább azért, mert az a személy, aki hitt a csodáért, nem vette észre, hogy mások hitetlensége mekkora akadály lehet az adott szituációban. Tehát, hogyha most a hitről beszéltünk, a hitnek bizonyos aspektusait vettük végig, és közel se teljesség igényével, egy történetet láttunk, és azon gondolkodtam, miközben itt készültem még, hogy ha belegondoltok, a hit nem csak ezekben a gyógyulásokban, nyilván számos alkalommal megnyilvánul. Tehát például itt, karácsonynál, az, hogy ahogy Mária megkapta az ő ígéretét Gábrieltől, és azt most felolvasom nektek, mert szerintem csodálatos. A Lukácsban, mert a Mátéban nem. Másodperc. Itt van. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jött e beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt, és íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának trónját, és mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak: hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek, nincs kapcsolatom férfival. Az angyal így válaszolt: a Szent Szellem száll reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. És hogy azért még, hogy íme Erzsébetet, a rokonod is fiút fogant fékségében, és már hatodik hónapban van az, akit meddőnek hívnak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor azt mondta Mária: íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Hitre volt szüksége Máriának arra, hogy ez az ígéret az ő méhében, tulajdonképpen ezt most nem megyünk bele, de hogy majd talán egyszer, hogy a szüzenfogadtatás, ez egy tök nagy csoda, és hogy mindez azért volt lehetséges, mert azokat az ígéreteket Mária forgatta az ő szívében. És hogy Isten tökéletesen időzítette Jézus eljövetelét. Tehát, hogyha előtte jött volna el Jézus, tehát, hogy pont időben jött el Jézus. Ugye, most nem megyünk bele, de az a lényeg, hogy ez egy óriási csoda volt, és ahhoz, hogy Jézus megszületessen, ugyanúgy hitre volt szükség. Na, uff. Szóval, hogy a hit fontosságát hoztam most nektek, és annak a fontosságát, hogy a hitetlenséget pedig ismerjük fel, ha hitetlenség van, akár a félelmen keresztül, hogy azt ne engedjük be, illetve hogyha a körülmények között hitetlenséget veszünk észre, akkor azt is próbáljuk meg így kizárni. Amen.